Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd imádsággal. Egy szívvel, egy lélekkel és egy akarattal járulunk a te szent színed elé, és köszönjük, atyám, hogy az imáinkat megválaszolod, meghallgatod, megválaszolod, és a mi hitünkkel valóságba hozzuk. Köszönjük a Szent Szellem erejét, ami bennünk van. Köszönjük az Úr Jézus Krisztus hatalmát, amit szentről kaptunk. Így ellenállunk a kísértőnek, minden sötét munkának, gonosz erőnek, Jézus Krisztus szent nevében. Hálát adunk a Atyám a mai áldott alkalomért, az áldások teljességért. Köszönjük, Uram, ezt a helyet, amit te elkészítettél a számunkra. És megáldjuk Jézus nevében a gyülekezet minden tagját, az otthonát és a szeretteit, és a szent védelem alá helyezzük őket. Köszönjük, Uram, a nyitott szíveket, a halló füleket, a látó szemeket, ami tőled van, hogy kijelentést és megértést legyenek a mai napon is a te gyermekeid, hogy hitről, hitre, szintről, szintre növekedjenek, és mind győztesebb életet tudjanak élni. Köszönjük, Atyám, hogy az igét nekünk adtad, az igét, ahogy magunkhoz vesszük, az bennünk ragyog, és ragyogunk, mint a csillagok a sötétségben. Hogy az elveszettek meglássák a te dicsőségedet rajtunk, és rajtunk keresztül ki tud nyúlni az elveszettek felé. Tiéd minden dicsőség, Uram, a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Uram, minden szükség betöltését, szellemi, lelki, fizikai és anyagi szinten egyaránt. Jézus Krisztus hatalmas nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat, mond neki, hogy ragyog úgy, mint a csillag. Halleluja! Dicsérjük az Urat!
Halleluja!
Hát, az gyenge volt. Dicsérjük az Urat!
Halleluja!
Ne lássik ki az ördögöt! Hálát adunk értetek. Mai napot megköszönjük az Úr Jézusnak. Folytatjuk a hatalomból szóló tanítást. Igen, és az egyik bárányunk úgy jött, hogy hát ő már nem is tudom milyen szavakkal, de hát ő most már kell csalatkozni a dolgokba, mert de öreg, öreg fent, ugye, vagy gyülekezeti vén. Hát mert ugye megint levette a lábáról a luckó, vérnyomás, elvitte a mentő, stb. Hogy hát neki akkor ez most miért nem működik? Hát aztán mindjárt mondták a tesók, hogy hát olyan nincs, hogy Isten elhagy. Mondom, majd én mondtam, mondja hozzá igét. Hol az ige hozzá, amiről beszélsz? Hát olyan nincs. Hát akkor ne beszéljünk arról. Egyébként a Copeland valamelyik napi tanításában az van, hogy bárhogy nézel ki, bárhogy érzed magad, az ige mit fog mondani? Az 1 Péter 2:24. Az, akinek sebeivel gyógyultatok meg, az mindig azt mondja. Ha borús, ha derűs, ha fejfájásos az ember, vagy akármi, mindig azt mondja az ige. Ebből az következik, hogy ne a láthatókra néz, hanem a láthatatlanokra. Aztán nem jött a múlt hét második felében, illetve hát igen, a hétvégén ugye a pásztorért valakinek kell imádkozni. Nem jött föl valakinek a szívébe ilyen, hogy pásztorért kell imádkozni? Igen? Akkor hallottál az úrtól. Hát az út volt, voltam a fogászaton aztán. Volt egy kis kellemetlen következménye. Majd a hatalom gyakorlásánál úgyis ezt, mint példa el fogom mondani. Elkezdik a tanítást, egy picit visszakanyarodnék még a engedelmesség, alávetettség tanításhoz. Ugyanis az nagy mértékben összefügg a hatalmunknak a mértékével. Amilyen mértékben engedelmesek vagyunk Isten dolgainak, olyan mértékben van hatalmunk az ellenség felett. Ez a Jakab 4:7-ből kiszűrődő világosság, és egy korábbi tanítás volt ez Budapesten. És hát nem illik a felettünk levőt hidni, lehordani, átkozni, úgyhogy megáldjuk a vezetőséget a képviselőtestületben, megáldjuk a iskolában a tantestületet, mert azt fogunk adatni, amit vetünk. És bizony előfordulnak olyan esetek, amikor valaki nagyon szidja a főnökét, aztán belerokkan. Kap egy agyvérzést, vagy bármi mást, vagy egy szív problémát, de nem jó dolog, ugye? Mert Isten olyan felépítményt hozott létre, hogy van valaki fölöttünk. Ha egyházról beszélek, az egyházban is van valaki fölöttünk. Ha a világról beszélek, akkor szintén van valaki fölöttünk. Ha munkahelyről ugye megint csak van. A helyi kis falunkban, településünkön szintén van fölöttünk, mert ott van az önkormányzat. A képviselőtestület, a polgármester, tehát olyan nincs, hogy ne legyen valaki fölöttünk. A múlt héten megbeszéltük azt, hogy a hatalom az egy átruházott erő. Mert az Úr Jézus átruházta a hatalmat a gyülekezeti testre. Tehát ez egy átruházott erő, amivel rendelkezünk. A rendőr is egy átruházott erőt kap az államtól, és hogy le van írva a keresztben, mint autósok, tudjátok, hogyha a rendőr bácsi fölteszi magasra a kezét, akkor minden irányból meg kell állni. Nem a fizikai erejével állítja meg az autókat, hanem az átruházott hatalmánál fogva. Meg van jelvénye, meg sapkája, meg irányító gumibotja, és ebből tudjuk, hogy neki illik, hogy engedelmeskedjünk. Ez a leglényegesebb elem a múltkori tanításnak, most pedig megnézzük, hogy mi az a hatalom helye. Lapozunk a Máté 28:18-hoz.
És hozzájuk menjén Jézus szól a népik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön.
Amen. Ez mikor történt? Akkor, amikor az Úr Jézus a földön járt. Akkor történt, és azt mondta Jézus, hogy minden hatalom az enyém. A minden az mindent jelent. De amikor Jézus felvitetett a mennybe, felemeltetett a mennybe, akkor gyakorlatilag ezt a hatalmat átadta a gyülekezetnek. Gyülekezet alatt pedig a földön az összes újjászületett keresztényt értik. Jézus a gyülekezet feje, a hívők pedig a test. A gyülekezet teste. Pál apostol az emberhez hasonlítja, hogy van egy ember, van feje és van teste. A fej az Úr Jézus, a test, mivel több száz darabból áll, tanultuk biológiából még valamikor, hány csontból áll, nem tudom hány százból, a gyülekezet is ennyi sok tagból, azt jelképezi, sok tagból áll. A Jézus a fej, mi pedig az összes keresztény a test. Mi alkotjuk a testet? A Krisztusnak a hatalmának úgy kell megnyilvánulni, vagy úgy tud megnyilvánulni, hogy a földön levő testen keresztül. Jézus, ahogy fölment a mennybe, a hatalmát egyrészt azért adta át, mert a harmadik égből, megbeszéltük azt, hogy három ég van? Tehát a harmadik ég a menny, onnan ki van záratva az ördög, mert az Úr Jézus fölvitte a drága szent vérét. Akkor Jézusnak kell ott fönt hatalom? Nincs kivel hadakoznia. Azt mondta, hogy az ördög a második és a harmadik égben van, ti meg drágáim, itt vagytok és fényletek, mint a csillag, és ezt az ördög is látja, ezért nektek kell, hogy a hatalom a kezetekben legyen. Egyébként a csillagokra, ha fölnézel, látod, hogy egyik fényesebb, másik kevésbé. Hogyha látnánk szellemi szemeinkkel, kapnánk az Úr kegyelméből egy bepillantást, ugyanezben a keresztényekkel is. Egyik fényesebben ragyog, a másik egy kicsit kevésbé fényesen. Mi okozza ezt a különbséget? Mennyi az ige bennetek? Hát az ige világít. Az igének van egy kenete, és ez a dicsőség látszik meg a keresztényeken. És attól függ, hogy kiben mennyi ige van, olyan mértékben világít. Olyan mértékben ragyog. És gyakorlatilag az arcokról le lehet olvasni, hogy ki van hitben. Mert a bajsz nem mindre felé konkorodik, hanem így fölfelé. Ez megmutatja, hogy hitben járnak a szentek. Hát a örömbe kellene lenni a gyülekezetnek, a pásztoroknak és mindenkinek. Krisztus hova lett ültetve? Az Atya jobbjára, és a jobboldali trón, ezt tudjuk ugye a mesékből, a királyok és a pápáknak a történetéből, hogy a jobboldali szék az a hatalom helye. Még a mesében úgy szokott lenni, ugye, hogy Kondás legény megkapja fele királyságát, meg a királylányt. És oda ül a királynak a jobbjára. Ez azt jelenti, hogy a hatalom helye. De nem csak Jézus ül ott a Atya jobbján, mert meg fogjuk nézni majd, hamarosan az igében, elmegyünk az Efézus 1-hez, 1.18-tól. Azt mondja az ige, hogy Krisztussal együtt ültettünk mi is oda. Efézus 1.18-tól majd fogjuk kezdeni az olvasást. Efézus 1.18-tól 23-ig. Tehát Jézus a trónon ül, és mi is vele együtt ott ülünk. És Isten szemében mi Krisztussal együtt meghaltunk. De nem csak meghaltunk, hanem Krisztussal együtt föl is támasztottunk. Tehát minden olyan mozzanatnál, ahol Jézus ott volt, a kereszthalál, a pokolba lemenetet, a három nap, a föltámadás, Isten szemében mi ott voltunk, mert értünk halt meg a megváltás miatt. Efézus 1.18-23-ig.
És világosítsa meg szívetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az ő elhívásának reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének gazdagsága a szentek között. És mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalma erejének a ma munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben. Magassan minden fejedelemség és hatalmasság, és erő és uraság, és minden név fölé, mely neveztetik nem csak e világon, hanem a következendőben is. És mindeneket vetett az ő lábai alá, és ő tette mindeneknek fölötte a gyülekezetnek fejévé, mely az ő teste, teljessége ő néki, aki mindeneket betölt mindenekkel.
Amen. Nagyon fontos igerészek ezek, mert a hatalmunkat mutatják meg. Isten az erejét túláradó mértékben mutatta meg, amikor az Úr Jézus föltámasztotta és kihozta a pokolból. Ez volt a Istennek a legnagyobb, nem is legnagyobb, leghatalmasabb munkája, hogy a fiát Jézust föltámasztotta és kihozta a pokolból. Természetesen a feltámadást a sátán és a seregei ellenezték, de Krisztus megzavarta őket és legyőzte őket. És most Jézus magasan ül felettük, az ellenség felett. A Kolosse 2.15-ben azt a diadal menetet olvassuk el, hogy gyakorlatilag milyen diadalt aratott az Úr Jézus az ellenség felett.
Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, azokat nyilvánosan megszégyenítette és mutogatta, győzelmet aratván felettük a keresztfa által.
Amen.
Amen.
Kezdhetjük úgy is, hogy Krisztus, tehát oda beillik egy szó, tehát a Kolosse 2.15-ben ugye Krisztus lefegyverezvén a fejedelemségeket, tehát ezt Krisztus tette. Krisztus diadalt vett a halálon, a temetésen és a feltámadáson, az ellenség erői felett. Ő győztesen jött ki. És nekünk is ugyanazokkal a démonokkal kell szembenéznünk, mint az Úr Jézusnak. Csak azzal a különbséggel, hogy Jézus őket már legyőzte, és egy mások fordítás azt mondja, hogy megsemmisítette és megbénította. Erre mondta egyszer egy szolgáló társam, hogy az ördög paralízises, úgyhogy nem tud utánod futni. Le van győzve. Csak biceg és szammog, és ijeszget. Egyszer a szomszédnénihez átmentem egy tök lámpással este, és a ajtó függöny fölött így bemutattam. Hát kedveskedni akartam a szomszédnéninek. Na jóba voltunk nagyon. És egyszer csak egy söprűvel találtam magam szemben. Mert nem tudta, hogy én vagyok. Mert nem is megérte, gondoltam, hogy ki ez az idétlen, ugye. Tehát az ördög csak így ijeszget. Azt mondja Hégen is, hogyha autóban ülök és a hátsó ülésen ül, engem nem zavar, mert tudom, hogy nekem nem árthat.
Amen.
Isten tudja, hogy mi ment végbe, és tudatja velünk, hogy Jézus halálakor, a temetésekor és a feltámadásakor, illetve amikor a hatalom királyi székére jut az ő jobbjára, szeretné tudatni az ő népével, hogy ez történt. És ő azt akarja, hogy te ezt tudjad. Tudjad, hogy az ő fia magasan ül az ellenség felett. A királyi trónon. És hogyha a mi hatalmunk azon alapul, hogy feltámasztotta és felmagasztalta az Úr Jézust. Feltámasztotta, felvitette és felmagasztalta. Mert olvassuk majd a Filippi levélben, ha odaérünk, hogy olyan nevet adott Jézusnak, ami senkinek sincs. És én magam is imádkozom a gyülekezetek tagjaiért, hogy a szellemi szemeiket az Úr megnyissa, és lássák ezt a nagy igazságot. Hogy hol van az ellenség, és hol van az Úr Jézus. Milyen pozícióban van egyik és másik. Mi pedig az Úr Jézussal együtt ültettünk. A Jézus teste vagyunk. Nagyon sok keresztény átsiklik a hívő hatalmának az igazsága felett, mert nem tanították őket, vagy vallásos nevelést kaptak. És korábban voltam egy másik imakörben, ott pedig ugye a Jézus Krisztusban kapott hatalmánál fogva, tehát egy imát írtam le valami esetre, ezt és ezt, megkötözöm a sötétség erőjét, kiküldöm a szolgálmányokat, és akkor visszajött valaki, hogy ezt hogy tehetem, hát én nem vagyok Jézus. Na, akkor mondtam magában, nem is érdemes vitatkozni sem, mert nem érti a hatalmat. Ez pedig az oldáskötés imája. A hívők hatalma nem értelemmel érthető meg, hanem kijelentés által. A kijelentés az, amikor az Atya szíve szól a mi szívünkhöz közvetlen. Felgyullad egy kis lámpot. Hoppá, most értem. Biztos voltatok már így. Találkoztatok ilyen esettel, hogy hoppá, megvan, ez az. Beugrik. Efézus 2-höz lapozzunk el. Tehát Efézus 2, 1-től 7-ig.
Titeket is megelevenített, akik voltak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor a világ elvilág folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Akik között forgolódtunk, egykor mi is mindjárt a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természetesen haragnak fiai valánk, mint a többiek is. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban az ő nagy szerelméből, melyel minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg. És vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban.
Amen. Amen. Krisztus meg lett elevenítve, Isten újjászülte Krisztust, amikor a pokolban volt, és ez a feltámadás. Azt mondja itt az ige, hogy minket is megelevenített. A mink alatt a gyülekezeti testet kell érteni. Tehát az összes keresztényt Krisztussal egybe. Tehát a mi megelevenítésünk egybeesik Krisztusnak a feltámasztásával. Ez egy hatalmas munka és hatalmas dolog. Sokat kell foglalkozni vele, míg az ember szívében leesik és megérti. Tehát Isten szemében mi is feltámasztattunk az Úr Jézussal együtt. Mert ugye az eredendő bűn miatt, amit Ádám elkövetett, el voltunk szakadva Istentől. Szellemileg halottak voltunk, nem volt kapcsolatunk Istennel. És a 6. versben, amit aláhúztam pirossal, látjuk azt, hogy ez a rész a hatalom átruházásával foglalkozik. Itt az Efézus 2:6. és vele együtt feltámasztatod, és vele együtt ültetett a mennyekbe. Ha mi is a hatalom királyi székén ülünk, akkor ugyanaz a hatalom tartozik hozzánk, mint Krisztushoz. Hát egy széken foglalunk helyet. Tehát vedd észre, hogy a fej és a test együtt támad fel. A fej Jézus, a test pedig mi. Aztán vedd észre, hogy a hatalmat nem csak az Úr Jézus kapta, hanem a test is. Olyan szempontból is, nem csak, hogy átadta Jézus a hatalmat, hanem a fej és a test egyek. Nem lehet lecsavarni valakinek a fejét, nem menetlen jár a nyaka. És nem beszélhetünk úgy, hogy most akkor az illetőnek a feje, vagy az illetőnek a teste. Hát ha azt mondom, hogy Attila, akkor mindenki gondol az Attilára, aki áll egy fejből és áll egy testből. Hát egynek látjuk azt a szemét, akiről beszélünk. És vedd észre, hogy nem csak feltámasztattunk, hanem együtt ültettünk Krisztussal az Atya jobbjára. Ha igaz az, már általában a keresztények úgy vannak sokszor, hogy az igének az egyik felét elhiszik, a másik felét meg nem. Ilyen például az Ézsaiás 53:4-5, hogy elhiszik, hogy a bűneinket megváltotta az Úr Jézus, de hogy a betegségtől megváltott volna, azt már nem hiszik el. Itt is ugyanaz a helyzet, hogy valaki elhiszi azt, hogy feltámasztottunk Krisztussal, tehát hogy együtt ültettünk volna az Atya jobbjára, ezt már nem. Pedig Isten igéje igaz. Hogy mondta Hégen? Milyen egyszerű az ige. Tégen elmondtuk, most itt is elmondjuk, jó? Szépen beírtam pirossal. Mondjuk együtt, a Biblia igaz.
A Biblia igaz.
És én hiszem.
És én hiszem.
Pont, ennyi. Nem kell hozzá elméleteket gyártani. Hogyha kijelentést kapsz, hogy Krisztus teste vagy, akkor ugyanazokat fogod cselekedni, mint az Úr Jézus. Eddig a gyülekezeti test csak részben végezte ebből a munkát, mert nem mindenkinek van világossága arról, vagy csak részben van világossága arról, hogy hatalom tartozik hozzánk. Nagyon régen egy pesti alkalmon, talán 10 éve is volt ez, egy történetet hallottam, hogy volt egy autóbaleset, egy közúti baleset, és a rendőr ért ki a helyszínre először. A sofőrnek szinte a nyaka el volt majdnem vágva, egy bőr tartotta össze. Oda ment, mondta, hogy Jézus nevében gyógyulj meg. És túlélte. Hatalmát gyakorolta. És ez a hatalom el volt rejtve az emberek elől, el volt rejtve a keresztények elől. Márpedig milyen jó lenne, hogy a hatalmat ismerné a rendőr, a tűzoltó, a mentős. Itt van a tiszteletes, arról beszéltünk ugye, hogy mire kiér a helyszínre, ő mentős, egy mentős sofőr. Az Úr Jézus megmutatja, hogy milyen inekciót készítsenek elő, a fehér köpenyegesek mindent tudnak, hogy mire mennek ki. Nem csak vaktában mennek ki. És volt, aki föltámadt a mentőbe, rátette a kezét. Amikor felfedezed, hogy a Krisztusban kapott hatalom, az hozzád is tartozik, akkor az életedben gyökeres változások fognak történni. Ez tuti. Első Korintusi levél, 12. fejezetben, itt megnézzük, hogy minek nevezi az ige a sötétséget és a világosságot. 1 Korintus 12-ben, a 12-estől a 14-esig, tehát 1 Korintus 12, 12-től 14-ig.
Mert amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is. Mert hiszen egy szellem által mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy szellemmel itattattunk meg. Mert a test sem egy tag, hanem sok.
És a 27-est kérem szépen még.
Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint.
Bocsánat, az előbb előre szaladtam egy gondolattal, az majd később jön. Így gyakorlatilag a testet, a Krisztus testét mutatja be, hasonlítja az emberi testhez, amiről beszéltem az előbb. És a gyülekezetet ebben az esetben Krisztusnak nevezi. Mi azt hiszem, hogy hálát kell, hogy adjunk Istennek, hogy újjászülettünk, és Krisztus testéhez tartozunk. Ez egy nagyon fontos dolog. Most jön az a sötétség világosság a 2 Korintusban. 2 Korintus 6, 14-15.
Ne legyetek hitetlenekkel fele más igában, mert mi köze van a megigazultságnak a törvénytelenséghez? Vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? És mi egyessége Krisztusnak Béliállal, vagy mi köze hívőnek hitetlenhez?
Amen. A hívőket nevezi a Biblia igazságnak, világosságnak és Krisztusnak. A hitetleneket nevezi hamisságnak, sötétségnek és Béliálnak. Béliált megnéztem a szótárban, hogy mit jelent. A Béliál jelenti azt, hogy semmitérő, gonosz, törvénytelen, és ebben az igében konkrétan azt, hogy sátán. Tehát ennyi jelzője van egyrészt a hívőknek, másrészt meg a hitetlenéknek. Visszamegyünk az 1 Korintus 6-os fejezetéhez. 1 Korintus 6:17.
Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellemű vele.
Amen. Mikor egyesültünk az Úrral? Hát különböző időpontokban. Amikor befogadtuk az Úr Jézust. Akkor egyesültünk. És általában mindjárt volt Szent Szellem betöltekezés is. És egy szellem lettünk ő vele. És innentől van ismét közvetlen kapcsolatunk az Atyával. Pontosabban közösségünk. Amit Ádám elrontott, az Úr Jézus helyreállította. Tehát lássátok azt, hogy az Atya jobbjára lettünk ültetve, és minden a lábaink alatt van. A hatalom királyi széken ülünk. Egyek vagyunk Krisztussal. És ha egyek vagyunk Krisztussal, akkor mi vagyunk Krisztus. Szokták azt mondani, hogy a kis Krisztusok. De mindenkiben, aki itt van, Krisztus él. A keresztény tanításoknál van, akik keresztvallást tanítanak, és vannak, akik trónvallást tanítanak. Hát természetesen a trónvallás a jobb, mert sokan leragadnak a keresztnél, és nem mennek tovább. Természetesen az üdvösségünk miatt a keresztet kellett menni, mert ott kaptuk meg az üdvösségünket, de tovább kell mennünk, mert volt feltámadás, volt pünkösd, volt megbemenetel, és volt trónra ültetés. Tehát ne álljunk meg a keresztnél, a keresztvallásnál, a kereszt tanításoknál, hanem a trón tanításokat, a trónvallást kell gyakorolnunk is egyben. A kereszt a legyőzöttség helye, a feltámadás pedig a győzelem helye. A jelenlegi helyzetünk mi tehát? Krisztussal együtt ültettünk a mennyekbe a hatalom királyi székére. Ezt mondjuk el együtt, jó? Én Krisztussal együtt ültettem az Atya jobbján a hatalom királyi székére. Amen. A diadalmenetről már beszéltünk korábban. Ez az előző igénk volt a Kolosse 2:15, és most az Úr felhozta, hogy ezt nem mondtam el. Amikor a hadvezérek összecsaptak, általában egyik győzött. Ritka volt olyan, hogy mind a kettő vesztes lett volna. Egyik győzött. Fölült a lovára, és akkor elindult haza nagy büszkén. Jöjjön a csapatkapitány, és mögötte jön a hadserege, az mögött a hadifoglyok, és a hadizsákmány. És így bevonul a városba, tralala, kürtel és egyébbel, a piac az a főtéren szokott lenni, meg ott volt a pellengér. A mai szóhasználatban az még él, hogy kipellengérezik egymást, ugye? Azt jelenti, hogy a hadifoglyokat, vagy legalábbis a vezetőjüket arra a pellengére fölállították, oda kikötözték és mutogattak rá, hogy nézd mekkora szája volt, ezt már mégiscsak legőztük. És akkor megy ez a diadalmenet. Most ezt keresztény oldalról úgy nézzétek, hogy a csapat kapitány az Úr Jézus. Mi vagyunk az ő katonái, és akkor így megyünk. Van is egy ilyen énekünk, ugye, hogy csapat kapitány a Jézus. Megyünk Jézus után, mögöttünk a legyőzött ellenség, a hadifoglyok, a hadizsákmány, és jaj, de jó nekünk, ez ellenség le van győzve. Tehát ezt a képet sokszor forgasd magadban, mert ez mutatja a győzelmet. Ez is mutatja a győzelmet. Aki viszont nem ismerik a hatalmukat, hiába születtek újjá, az ördög fogja uralni az életüket. El fogja nyomni őket. Tehát tanuld meg elfoglalni a hatalmi helyedet. Manapság már kevés lovaskocsit látni, de azért még vissza tudunk emlékezni, ugye, hogy milyen a lovaskocsi. Lovaskocsin van egy bak. Az a hatalom helye a sofőrnek, és amikor a szórős taxit vezeti, akkor oda felül a kocsis, fogja az istvángot, meg a gyeplőt, és hajts. Miért ül oda föl? Miért nem lóvak mellett ballag, és úgy irányítja őket? Hát mert igen, hamar elfáradna többek között. Nem győzne futni a lovak után. Tehát neki van egy helye. Ha ő elfoglalja a helyét, akkor nagy teherrel, hosszú távon tud menni. Mert neki csak ülni kell, és irányítani. És ha mi így elfogluljuk a hatalmi helyünket, az Atya jobbján az Úr Jézussal együtt, akkor ugyanez a kantár dolog ott van a kezünkben, és irányíthatjuk az életünket. A hatalom nem azért adatott, hogy mások felett uralkodjunk, tehát emberek felett, munkatársak felett, családtagok felett, hanem azon erők felett, akik őket be akarják folyásolni. Ugyanis az ördög nagyon-nagyon sokszor, vagy mondhatom folyamatosan, az emberek elméjébe adagol be dolgokat. Tehát ezt kell ezzel a hatalommal megállítani, leblokkolni, megtiltani, mert az Atya jobbja az nem más, mint a világ egyetem legmagasabb pontja hatalom szempontjából, az univerzumnak az erőközpontja. Tehát az Úr Jézus mindent onnan irányít. De a test nélkül nem tud végrehajtani dolgokat. Tehát ezért van szüksége a testre, és ezért van szüksége az evangelizáció munkára, mert rajtunk keresztül akarja elvégezni. Az örömhírmondó végén van egy gyönyörű evangelizációs üzenet, mert ugye, ha éjszaka bejön a központba, az agyba, a különböző érzés, hogy szomjas vagy, vagy bármi más, akkor érzékeled, hogy van egy igény, van egy szükség. Az mikor fog beteljesedni? Hogyha a fej kiadja a parancsot, hogy dörzsöd ki a szemedből az álmot, kelj fel, menj oda a vízcsaphoz, fogd meg a poharat, nyisd meg a csapot. Tehát szükség van a testedre ahhoz, hogy a fej által kiadott utasítások beteljesedjenek. Az Úr Jézus pedig sok mindent mond, hogy ő mit szeretne végrehajtani, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson többek között. És csak rajtunk keresztül tudja ezt megvalósítani. És az utolsó időkben nagyon fontos az evangelizációs munka. Nem fontos, hogy mondjam, nem azt jelenti, hogy minden héten evangelistát hívunk, hanem itt vannak környező gyülekezetekben olyanok, akik összeállnak ketten, hárman, költségeket megosztják, és elmennek a környező falvokba. Nem azt mondom, hogy házról házra járnak, de akivel találkoznak, azokat kedvesen megszólítják. És megkérdezik, hisz Jézus Krisztusban? És mondja, elmondják az üdvösségimát. Tehát az evangelizációs munka az ilyen apró részletekre is le lehet bontani. Együtt utazni a buszon, együtt várakozni a különböző várótermekben, helyeken. Tehát a trón erejének a gyakorlását Isten a feltámadt Úr Jézusra bízta. Ő pedig a hatalmát átadta a gyülekezeti testnek. Krisztus a megdicsőült testében ül a trónon, és a jogait teljes mértékben birtokolja. Az összes jogával rendelkezik, és arra vár, hogy a rendelt idő az elérkezzen és beteljesedjen. És Krisztus nem csak a trónt osztotta meg velünk, hanem még egyszer mondom, hogy a hatalmát is megosztotta velünk. Pontosabban nekünk adta a hatalmát. Róma 5.17-ben nézzük meg, hogy hogyan is kellene uralkodni. Róma 5.17.
Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, mennyivel inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik bőven vették a kegyelmet és a megigazulás ajándékát megragadták.
Amen. Az egynek bűnesete, az az Ádám. Uralkodott a halál, az az ördög. És sokkal inkább uralkodnak az életben. Egy másik fordítás hozzáteszi, hogy királyként az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem bővölködésében és a megigazulás ajándékában részesültek. Ez a második fele pedig a Jézusról szól. Tehát ez a másik fordítás, ami azt mondja, hogy mi királyként uralkodunk az élet birodalmában Krisztusban. Ez a földi életre vonatkozik, ez az uralkodás. Sokan azt mondják, hogy jaj, persze, majd a mennybe uralkodunk, mert ott jaj, de jó lesz, és milyen heti lesz. De itt azt mondja, hogy most itt, ebben a földi életben megvan a lehetőséged, hogy a Krisztusban kapott hatalmatnál fogva uralkodjál a körülmények felett. És méghozzá királyként. Itt, ebben az életben. Ez hatalmat jelent. Ez megint egy hatalmat mutat, hogy Krisztusban van hatalmunk. Abban az időben, amikor ez íródott, akkor királyok, elsősorban királyok voltak a földön, mint uralkodók. És a király volt az országban a legmagasabb hatalom. A király kiadott egy rendeletet, egy parancsot, nem volt fellebbezés. Gyakorlatilag a mai rendszerben is a kormány vagy a parlament meghoz egy döntést, akkor annak alá kell vetni magunkat. Akkor is, ha nem egészen tetszik. Mert mi az Úr Jézusnak akarunk engedelmeskedni. Tehát királyként uralkodjunk ebben az életben, és a jelenések, úgy emlékszem az egyőben, azt mondja az ige rólunk, hogy királyok vagyunk, és papok. Tehát úgy uralkodjál, mint ahogy a király kimondja a rendeletet, hogy ez lesz. Tehát képes vagy erre. Sok újat fogtok ma hallani, vagy hallottatok már, de ezt meg kell emészteni, fel kell dolgozni. Ehhez tudok ajánlani egy kiváló jó könyvet, a Hívők Hatalma című könyvet. Ezt ajánlom a figyelmetekbe. A Hívők Hatalma. Ezt kiegészítésnek meg hozzá is olvashatjátok. És nem elég egyszer olvasni, mert ahogy én is kezembe vettem, mert ugye úgy jártam múlt héten pénteken, hogy egy tömésre el kellett mennem a fogászatra, és hát pont előttem áramlott a gép, és hát a szervizelésre kellett várni 2 órát. De hát Isten mindent a javunkra fordít, mert nálam volt a Hívők Hatalma című könyv. Előtte is ma olvasgattam, és így legalább jó sokat el tudtam olvasni belőle. És ahogy olvastam, bizony voltak olyan részek, amire nem emlékeztem. Vagy pedig most nyitotta meg az Úr a szellemi rálátásunkat. Tehát minél többször elolvasol egy tanítást, vagy meghallgatsz egy tanítást, újabb és újabb dolgok fognak megnyílni. Hihetetlen, amikor nem is volt benne? Gondolod te. Pál imája ma is aktuális. Bölcsességet kérni, megértést kérni másokra, és a hatalmat ismerjék meg a démoni erők felett, illetve az emberi elme befolyása felett. Ezeket kell megtörni, megakadályozni és levágni a Jézus nevében. Volt egy Alexander Dovi nevű szolgáló, aki Ausztráliába is elhajózott akkor, mert nem volt még repülőgép, és hát többször viharba került a hajó, és ugyanazt tette, mint Jézus. Megdorgálta a vihart, és lecsendesedett. Miért lehetséges ez? Nézzük meg a János evangélium 14-12-ben, és ez egy nagyon fontos ige, mert maga az Úr Jézus mondja, János 14-12, jól figyeljet csak.
Bizony, bizony, mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek.
Halleluja. Ki fogja cselekedni Jézus cselekedeteit? Azt mondja, hogy akik hisznek, a hívők. A hívők. A hívők pedig az újjászületett keresztények. Tehát ugyanazt meg tudjuk tenni, mert ugyanaz a hatalmunk van, mint Krisztusnak. Csak föl kell benövekedni. Megértést szerezni, fölnövekedni. Aztán pénteken este hazajöttem 3-9-kor, szombatra pedig be volt tervezve egy túra. Hát, reggel fölkeltem, a feleségem megkérdezte, hogy akkor most mész. Mondom, megyek, mert nem engedem magam meglopni az ördögnek, hogy most ne menjek el. 16.500 lépést tettem meg, mert ez 11,5 kilométer volt Szólád és Köcse között. Aztán, ahogy elkezdtünk Szóládon emelkedni föl a pincesorra, hogy az ember ugye lépked, a vérnyomása is gondolom, hogy na aztán jött a lüktetés. És az ellenállás. Ugye azt mondja, hogy álljatok ellen az ördögnek. Olyan magamban félhangosan mondtam, takarodj innen fájdalom, takarodj innen gyulladás, ellenállok neked. Mindig, ahogy előjött, mindig mondtam. Tehát nem elég egy nap egyszer ellenállni, hanem ahányszor felbukkan, olyan, mint amikor a lapos húsit készíted vasárnap ebédre, és egy légy berepül a konyhádba, hányszor fogod elzavarni? Ahányszor oda megy. Nem csak egyszer. Ahányszor oda megy. Az ördögöd is akkor annyiszor el kell zavarni, és el kell onnan parancsolni, ahányszor jelentkezik. Hát aztán voltak jó kapcsolatok, és mire fölértünk erre a legmagasabb pontra, ahol egy kopjafa emlékezik arról, hogy ez a Somogy legmagasabb pontja, azt veszem észre, hogy eltűnt minden, nincs semmi. Végig, hazáig, már utána ugye autóval mentünk haza, a Köcsék autóval mentünk, aztán onnan autóztunk haza, minden eltűnt. De az ellenállásnak folyamatosnak kell lenni. Ellenállok neked Jézus nevében. Jézus elvitte a betegségemet, a fájdalmamat, a gyulladást, a fogfájást, mindent elvitt. De én mindig megvallottam, meg ellenálltam. Nem azonnal tűnt el, de nem szabad akkor feladni. Nem tudom hányadik megvallásod, de sokadikra egyszer csak azt tudtam, hogy nincs. Nincs meg. Elvesztettem. Az ördögömet elvesztettem valahol. Útközben. Lehet, hogy a pincéknél ragadt. Pincesoron. Úgyhogy tehát az ellenállásnak folyamatosnak kell lenni. És ahogy Copeland tanítja, bárhogy érzed magad, bárhogy nézel ki, az igen mindig ugyanazt mondja. Akinek sebei vagy, gyógyultatok meg. Mindig azt mondja. Halleluja. Dicsérjük az Urat. Nem akartam túl sokat, hogy ez emészthető legyen. Inkább lassabb léptekkel haladunk, meg úgyis vannak még más feladataink. Ezzel kapcsolatban van esetleg kérdésetek ezzel a hatalom gyakorlásával. Még egy rajzot engedjetek meg, ha van kréta. Ezt a testet megpróbálom szemléltetni, hogy Jézus fennül az Atya jobbján a trónon, a hatalom legmagasabb helyén. Ő a fej. A test, azok vagyunk mi. Amilyen hatalma van a fejnek, törvényszerű, hogy a testnek is ugyanaz a hatalma van. Igaz, hogy ha fizikailag nézzük, távol vannak egymástól, mert Jézus a mennyben ül, mi fizikailag itt vagyunk, de szellemi értelemben Jézussal együtt ültettünk oda föl. Tehát ez azt jelképezi, hogy ugyanaz a hatalom tartozik hozzánk, mint Jézushoz, ugyanaz a hatalom tartozik hozzánk, mint az Atya jobbján levő trónhoz, és ezért tudunk, vagy kellene tudnunk győzedelmes életet élni. Hogyha a király szavának a hatalmával tudunk szólni vérnyomáshoz, meg kell mondanod, hogy ennyi lehet. 120/80, vagy mennyi a jó? Az a legjobb. Akkor rendeld el, hogy az én vérnyomásom a 120/80. Egy ideje már rendszeres véradó vagyok, és érdekes, mindig a véradáson normális vérnyomást mérnek nálam. De előtte imádkozom. Vércukorszintnál. Mondd meg, hogy ha valakinek ilyen gondja van, hogy 5-ös. Elrendelem, hogy az 5-ös legyen. Álljon be 5-ösre, és akkor nem kell mérni, nem kell szurizni, nem kell semmit se csinálni. Tehát ilyen hatalmunk van. Még egyszer mondom, nem a embertársaink felett kell hatalmat gyakorolni, hanem a szellemi erők felett. Tehát kérem az Úr Jézust, hogy adjon egy olyan meglátást a nyájnak, hogy van egy nem látható világ, abban működnek erők, ott vannak Isten angyalai is természetesen, és azt is jó, ha tudjuk, hogy ők mindig velünk vannak. Most behoztad az angyalodat, azt a haza is viszed majd szépen. Van a gyülekezetnek angyala, és mindig vigyáznak ránk. És hogyha valamit kimondunk, imádkozunk, akkor ők azt beteljesítik, mert azért adattak mellénk. Olyan, mint a katonának, ha van egy a régi időkből az apród. Az kipucolja a cipőjét, azt mindent csinál. Kifényesíti a kardját, és ezzel kell tisztában lenni, hogy mi egy szellemi világban élünk. A fizikai világ a szellemi világnak a képmására lett teremtve, csak ez a csúnya luckó eltorzította ezt a fizikai világot. Ezért mondja az ige, hogy nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk. Nem összekötni kell a bajuszt valakivel, hanem a szellemi erőkre kell gyakorolni hatalmat. És majd a végén fogunk is imádkozni, mert van miért. A két tanítás volt Pesten, a Zsoltár 91 a védelemnek az imája. Gyakorlatilag Zsoltár 91-ben három olyan fő tényezőt találunk, ami a védelmünkre vonatkozik. Egyik Isten védőszárnya, amíg alatta vagyunk. A másik a Isten angyalokat rendelt mellénk, hogy őrizzenek és védjenek bennünket. És a harmadik pedig a figyelmeztetés. Ő mindig figyelmeztet, hogy ott van egy csapda. Most éppen a szembeutók villogtak, hogy a reptérnél trafipaxoznak. De komolyra véve a szó, tehát Isten figyelmeztet mindenkit. Ha valakit ért baleset, és túlélte, akkor mindig elmondja, hogy igen, volt bennem egy olyan érzés, hogy nem akkor kellene menni, nem arra kellene menni, stb. Stb. Tehát a figyelmeztetés ott van bennünk, mert bennünk lakik a Szent Szellem. Na most, hogyha valaki nem akar figyelmezni a Úr figyelmeztetésére, vagy bizonyos területen nem akar úgymond hallani, és itt a szellemi fülünkre gondolok, ugye, elsősorban, akkor az más területen sem fog hallani, azaz süket lesz. Nem hallja meg Isten figyelmeztetését, hogy vigyázz csapda. Valaki nem akar hallani mondjuk a adakozásról, és bezárja a fülét azon a területen, akkor az ő füle belezárva, nem csak a füle, a szíve is, belezárva más területen is. Bill Kaiser erről tanított nagyon régen a házassággal kapcsolatban, hogyha most konkrétan a házaspárral van, vagy a családban van valamilyen sértődés, és valaki bezárja a szívét egy családtag irányába, akkor be van zárva mindenki irányába, és Isten irányába is. És ennek itt a veszélye, hogy akkor nem hallja meg a figyelmeztetést. Tehát fontos, hogy a keresztények halljanak folyamatosan Istentől, ezért szabadnak kell lenni a meg nem bocsátástól, és minden olyan dologtól, ami eldugítaná a fülünket. Tihanyba kérdezték meg valamikor a tavasszal, hogy hát hogyan kerül le az ige a szívbe? Mert ugye egyszer halljuk az igét, azt mondja, hogy a hit hallásból van. Aztán a Józsué könyvében pedig azt mondja, hogy a te szemed, de mindig az igén tartsad. És most a tanításból vételeztem le és szűrtem le, hogy az igét hallani kell, nézni kell, és nem véletlenül mondja a főpásztorunk is, hogy na most akkor lapozzuk el és nézzük együtt meg az igét. Mert így jut le a szívbe. Az ige nem elég, ha a fejben van, mert a fejben nincs hit. A hit a szívben van. Tehát amikor van egy hegy, egy akadály, egy probléma, és meg kell állnom valamilyen területen, akkor nem a fejbeli tudást kell elővenni, hanem a szívbeli hitet. Úgyhogy ennyi volt a kis kiegészítő még a korábbi tanításhoz. Hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkérül, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A hiszek egy imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézusra megváltom, gyógyítom és szabadítom, a hittel elmondott imám által, újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem. Az ő szent vére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen. Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a közösségben lehetünk vele, és áldott és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.